Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, véget ért a wimbledoni tenisztorna, a férfi és a női döntőt is lejátszották, itt vagyunk Petrával, hogy megbeszéljük, hogy mi történt a wimbledoni finálékban. Szia Petra!
Szia Bálint!
Továbbra is a Stella Artois-nak nagyon szépen köszönjük a támogatást, ugye Stella Artois-ör a wimbledoni tenisztorna hivatalos támogatója, és a Sanokblog podcastben a wimbledoni záró hétvégét is nekünk megszponzorálták, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a Stellának.
Ha látnátok, hogy mennyi sör van még itt előttünk a kamerán kívül, de ezt igazából felelősség teljesen fogjuk elfogyasztani, ugyanis azért elég komoly néhány hét vár ránk a Párizsi olimpiával, úgyhogy nekünk a munka még nem ért véget, sőt, igazából most kezdődik a nagyon nagy pörgés, úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy ezt a kisebb mennyiségű sört, ezt majd a szerkesztőségi tagokkal együtt majd az olimpia utáni záróbulin fogjuk meginni.
Igen, nagyjából.
De így azért a 39 fokban az jó ránézni.
Igen. Egyébként nekünk nem kell átállni fűről salakra, ugye?
Igen.
De nem ér véget a meló nekünk se. Na, beszéljünk akkor a döntőkről, mert hogy... Vagy még sztellázunk egy picit, mert van egy tök jó kis sztori megint.
Na, mesélj.
Hogy nem tudom pontosan, hogy mikori az adat. Én úgy láttam, hogy idei. Tippelj, hogy hány ezer pint vagy korsó sört adnak el Wimbledonban egy
wimbledoni torna alatt?
Aha.
Tehát ez két
Találtam
hét.
Egy számot, ez talán nem tudom,
volt
hogy idején.
Volt most egy riport a női döntő előtt, hogy hány darab epret adnak el az eper és tejszín kategóriában, és valami 2,5 millió.
Kicsit
50
kevesebb.
Tonna eper. Csak most nem gondolok bele, hogyha két is... Ah, jó. Aha. Hány pint?
Hány pint, tehát hány korsót?
Hány korsót?
Hát ez ugyanaz, csak a mértékegysége más, tehát hány korsó? Na, egy tipp.
Ez nehéz, attól függ, milyen idő van.
Hát, igen, ugye az első szünetes sztorit már meséltem.
Igen, de napsütésben meg több sör fogy, gondolom én. Ah, ez nagyon nehéz, nem tudom, 250 ezer.
Nem, 100 ezer.
100 ezer?
Igen, azért...
Kicsit a járulékos sörfogyasztás, előtte, utána, amíg sorba állsz kint, és vársz a jegyedre, addig mennyi sör fogy el? 100, az szép.
Ja, úgyhogy, ja, fogy.
Fogy, hát megértem.
Fogy. És egyébként van a Wimbledonban is ilyen visszaváltatós pohár.
Tényleg, én biztos elhoznám.
És le lehet hozni, meg föl is lehet ajánlani egyébként jótékony célra a Wimbledon Foundationnek, és a egy fontos, nem úgy fontos, hanem hogy egy font értékű. Szóval egy font értékű repoharat azt vissza lehet adni, és jótékony célra felajánlják a befolyt összeget, és 269 ezer font jön össze.
Az nem kevés. Kb. Az nem kevés, de jó.
Úgyhogy durva.
Ja, mi is jótékonyan felajánljuk majd a munkatársaknak ezt a kis sörmennyiséget.
Ennyi. Na nézzük akkor a döntőket. Carlos Alcaraz megvédte a címét Wimbledonban, Novák Djokovic ellen, de milyen meccsen? Az volt nagyon durva. Mert azt vártuk, hogy na akkor most, itt most egy ugyanolyan tavalyi óriási, epikus mérkőzés lesz, és nagyjából az első gém után ez el is volt, hogy nem így lesz.
Egyébként igen, és nagyon furcsa ilyet mondani, hogy az első egyébként maratoni játék az milyen szinten befolyásolta a hangulatát a meccsnek, annyira adta meg az alaphangot, és mennyire befolyásoló tényező volt az egész mérkőzés, és nagyon ritkán mondod el egy wimbledoni döntőben, pláne akkor, hogyha mondjuk Djokovic és Alcaraz, vagy két ilyen kaliberű teniszező játszik egymással, hogy az első gém az tényleg döntő fontosságú volt. És tök érdekes volt, mert ez egy jó sokáig tartó játék volt, nagyon izgalmas volt, nagyon szoros volt, de amikor vége volt, akkor is azt mondtuk, hogy hát jó, de azért ez nem döntött el még a wimbledoni döntőt. És tényleg ott álltunk, ez egyébként vicces volt, mert én úgy voltam vele, hogy mentem át egy barátnőmhöz nézni a wimbledoni döntőt, de az első gémet még otthon néztem, ilyen kalapkabátban álltam, ez nem szó szerint, mert 39 fok van, de tehát készen álltam, hogy jó, akkor elindulok az első gém után, csak még megnézem, azt kinyeri. Jó, lement a gém, mondom, 20 percet tart a wimbledoni döntő, gyorsan átmegyek, 5 perc alatt átérek hozzá, átmegyek, kinyitja az ajtót, 5-1. Mondom, mi történt itt? És hát, hogy így olyan szinten hengerlő volt onnantól kezdve, és befolyásolt ez az első gém. De miért is?
Hát onnan egyébként alig nyert pontot Djokovic.
Hát meg
kis túlzással.
Igen, a következő két játszmában gémet sem nagyon. Tehát, hogy
azért azért ez nagyon ritka. Alcaraz elmondta a döntő után, hogy tudja azt, hogy mit csinált rosszul a meccs előtti napokon, vagy napon, a meccsnapon mit szeretett volna máshogy csinálni, és mondta, hogy nagyon rosszul kezdte a tavalyi döntőt, és ott az első szett az nagyon simát, 6-1 vagy 6-2, ugye? 6-1. És mondta, hogy most 100%-ot akart egyből az elejétől fogva nyújtani, és az a durva, hogy Djokovic most már nagyon úgy néz ki, és ez talán tendencia is lesz, hogy ha Alcaraz és Sinner mondjuk, mert mondjuk Rune is tudja azt játszani, csak ő egyáltalán nem tudta azt hozni most itt Wimbledonban Djokovic ellen, de Sinner és Alcaraz, hogyha most már hozzák a legjobbjukat, akkor Djokovicnak nem biztos, hogy elég a legjobbja. Nem mondom, hogy nem kaphatja el őket egyszer-egyszer, de most már az tendencia, hogy ezek kezd leomlani az a fal megint Djokovic.
Igen, és most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Djokovic mennyire volt 100%-os fizikailag erre a döntőre. Ott volt az a térdsérülés, a térdoperáció, de lejátszott azért 5 meccset a döntőig vezető úton Djokovic nagyobb probléma nélkül. És ezért azt gondoltuk, hogy ez kevésbé lesz befolyásoló tényező. Viszont már az első játékban szerintem tisztán látszott, hogy Djokovicék azért megint előhúztak egy olyan játékstratégiát, amit úgy éreztek, hogy egyedüli működőképes stratégia lett. Tehát ők föl voltak készülve egy nagyon jó Carlos Alcarazra, talán jobban, mint mi. Abból is látszott, hogy ugye Djokovic már az első gémben nagyon sokat ment fel a hálóhoz, és egyértelmű volt a játékkép, amit már beszéltünk az előző podcastben, hogy Musetti ellen is kell, és akkor működött is, de hogy tudtuk, hogy kell majd Carlos Alcaraz ellen is, az, hogy vagy adogatásból legyen nagyon offenzív, amire képes egyébként Djokovic, vagy rögtön az első ütés után tényleg elképesztően agresszív támadó teniszt kell játszania, mert nincs esély más, hogy Carlos Alcaraz ellen. És ezt láttuk is, és ezt láttuk már működőképes formában is, gondoljunk csak mondjuk a tavalyi US Open döntőre, ahol Djokovic megint úgy ment neki a Medvegyev elleni finálénak, hogy nem szabad belemenni fizikai mérkőzésbe. Hosszú meccs lett, de elsősorban a második szett miatt, mert az egy bődületesen hosszú játszma volt, viszont abban az értelemben meg tudta valósítani a stratégiáját Djokovic, hogy azt a szervaröptét azt tudta erőltetni nagyon magas, kiemelkedően magas színvonalon, és ez előbb-utóbb meghozta a győzelmet. Most nekem úgy tűnt, hogy megint ezt akarja erőltetni, és ez azt gondoltuk, hogy Djokovicnál jó lesz, és az első gémben látszott, amikor a 3 vagy 4 röptét rontott el, hogy itt ma valami nem stimmel ezzel a játékkal, és most nem biztos, hogy van B opció. Tehát az nem opció már 37 évesen bekötött térdel, hogy jó, akkor majd kigyalogolom a mérkőzést. Jó, akkor majd ott a lábmunkám, jó, akkor tudok egy biztonsági, stabil játékot is játszani, és az B opciónak elegendő, mint ahogy elegendő volt a Kyrgios elleni döntőben, elegendő volt a Berrettini elleni döntőben, és nem mondom, hogy elég volt, de majdnem elég volt tavaly Alcaraz ellen is. Most nem volt elég, és ez az első gémben kiderült.
Igen, ennyi volt a mai adásunk, köszönjük szépen, hogy velünk tartottad. Nagyjából amúgy elmondtad tényleg az egész körítését a meccsnek, vagy hogy mi múlott, és Djokovic nem tudott jól röptézni.
De szerinted csak ezen múlott? Tehát nem múlott azon, hogy viszont Carlos Alcarazék meg rettentő jó fel voltak készülve erre, és számítottak arra, hogy Djokovicnak az egyetlen lehetőség az, hogy elkerülje a hosszú labdameneteket, ahhoz az egyetlen lehetőség az, hogy jó szervákat üssön, jó támadó ütéseket, és ezt semlegesíteni tudta Alcaraz. Kiválóan!
A Salakblog Podcast szponzora és a wimbledoni tenisztorna hivatalos söre a Stella Artois. Fogyasszátok felelősséggel!
Mondom, hogy szerintem min is múlt, vagy mi volt az, ami múlhatott. Mondok neveket. Kopriva, Fernley, Popirin, Rune, egy nagyon rosszul játszó
nagyon rosszul.
Rune.
Ezt hozzá kell tenni, igen.
Dominor nem állt ki, Musetti, és jött Alcaraz. Mi a különbség a nevek között? Az, hogy Alcaraz itt van fönt, a többiek, Musetti is közelít azért fölfele, de ő is azért egy polccal lejjebb van, és mindenki más egyszerűen nem dolgoztatta meg Carlos Alcarazt, Novák Djokovicot olyan szinten, hogy tesztelve legyen. És azt mondtuk, hogy hát igen, jól mozog Djokovic, persze jól mozog. Azért tűnhetett úgy, hogy jól mozog, és ebbe belesétáltunk mi is, én is, szerintem mindenki, hogy egyszerűen nem volt tesztelve, nem volt olyan sebességnek kitéve Djokovic, mint amilyet Alcaraz tud. És azt mondjuk arra utaltam, hogy csak Sinner és Alcaraz okozhat gondot Djokovicnak ezen a wimbledoni tornán, mert olyan tempóra csak ők képesek.
Egy jó Rune a jó napjait már Rune, mutatta, igen. De ez nem volt az a nap, ezt te is mondtad.
És ez nem volt az a nap egyáltalán, és így ott voltunk a döntő előtt, és úgy voltunk vele, hogy hát persze, hát ez egy jó döntő lehet, de Alcaraz iszonyatosan jól játszott, és hogyha Alcaraz nagyon jól játszik, akkor azt arra nem volt egyszerűen fölkészülve Djokovic. Picit lassabb volt, nem volt annyira dinamikusabb, és ez nyilván a sérülésének is betudható, hogy oké, lassabb körülmények között olyan ellenfelek ellen, akik nem kényszerítik arra, hogy nagyon sokat fusson, nagyon sokat mozogjon, azok ellen még úgy megoldja, megcsinálja. De amint siettetik, amint jönnek ezek az óriási adogatások, mert Alcaraz nagyon gyorsan szervált, és ezek a plusz egyes ütések a szerva után, tehát előnyomva, miért egyenlő oldalra jöttek ugye tenyeresére Djokovicnak az adogatások kifelé, és a következő ütéssel akár már be is tudta fejezni Alcaraz. A tenyeres nyerők mutatója az 14-6 Alcaraz javára, úgyhogy ebben nincsenek benne az elütések. Uh-huh. És ha az elütéseket még hozzáteszünk, akkor ez még jobb arány Alcaraz javára. Tehát Djokovic nem volt elég effektív a hálónál. Mindössze 51%-os volt a hálónál, és ezért ez nagyon alacsony szám Djokovic mércéjével mérve.
És pláne egy Alcaraz ellen nem működik. Tehát biztos, hogy vannak olyan játékosok, akik ellen ez működhet. Még ugye 51%-kal is valahogy el lehet jutni egy szorosabb mérkőzésig, itt erre nem volt esély. On the other hand, Alcaraz viszont ezt nagyon jól felismerte, és szerintem még azt a pici kis veszélyforrást is, ami jelentkezhetett volna egy Djokovicban, akkor is, hogyha sejtettük azt, hogy fizikailag nem biztos, hogy képes felvenni a versenyt Alcarazzal egy olyan meccsen, mint amilyen a tavalyi döntő volt most, de gondoltuk, hogy esetleg, ha nagyon jól megy a szerveröpte, stb., hogy Medvegyev is meg tudta lepni Alcaraz tavaly a US Open elődöntőjében, és most is egy szetten keresztül, az talán működhet Djokovicnál, de nem működött, és ez azért is van, mert szerintem Djokovic, vagy Alcaraz nem csak hiperagresszíven és gyorsan játszott adogatóként, hanem ugyanezt megcsinálta fogadóként is. Iszonyatosan jók voltak a return százalékai nagyon. Ez a rengeteg chip return, ami visszament középre mélyen, és már is azt a plusz egyes tenyerest, azt Djokovicnál megakadályozta. Nem tudott megindulni Djokovic, amikor tudta, hogy ez az egyetlen lehetősége.
Vagy nem elég jól, igen. Tehát az approach, az előkészítő ütése nem volt elég agresszív, és ebből jöttek az elütések, pontosan. Meg az olyan helyzetek, igen. Amikor nem tudott olyan röptét ütni, ami kényelmes volt, hanem azt elrontotta, stb. Tehát összefüggenek ezek a dolgok. A fogadójáték az kifejezetten fontos volt. Igen,
Alcaraznál ezek nagyon jó arányú return-ök, és az, hogy hibára tudta kényszeríteni Djokovicot tenyeres oldalon. Tehát nem csak aki nem kényszerített hibákat kell nézni, hanem aki kényszerített hibákat is, amik szintén Alcaraz ütőjéről jöttek bizonyos értelemben, és megalapozták azt, hogy egy picit könnyebb dolga van. Ami ugye nagyon érdekes volt az első játszmában, hogy Djokovic úgy került dupla break hátrányba, hogy nem játszottak labdamenetet se kis túlzással, vagy brutális. Hosszú labdamenetet. Az egész meccsen a 13 volt a leghosszabb ütésszám egy-egy labdameneten belül. Tehát Djokovicnak még most az sem volt meg, ami mások ellen esetleg korábban megvolt. Uh-huh. Tudtuk jól egyébként most is, hogy a hosszú labdamenetek már nem Djokovicnak kedveznek, de az ő stabilabb munkája, biztonsági játéka, biztonsági alapvonal játéka itt-ott amott segíthetett is volna, és még ezt sem tudta elérni, tehát még a B opciója sem volt meg szerintem Djokovicnak most ezen a meccsen.
Igen, ezzel a tempóval, Alcaraz tempójával egyszerűen nem tudott mit kezdeni Djokovic, mert nem volt meg a lába, ahogy te is mondtad. És milyen érdekes, hogy a Garros elődöntőben tavaly, meg ugye az volt, hogy Alcaraznak begörcsölt a lába, és kész, ott volt a vége.
És mit okoz egy év? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban Djokovic ott volt mind a 4 Grand Slam döntőben, és majdnem mind a 4-et meg is nyerte, 3-at viszonylag simán, a 4-et Wimbledonban pedig nagy csatában veszítette, most meg ez volt az első Grand Slam döntője, és esélye nem volt. Semmilyen szinten nem volt esélye. Én azt mondom, hogy még ott sem volt esélye, ahol Alcaraz ugye a végén beremegett 5-4-nél is, amikor kihagyta csúnyán azt az első 4 meccslabdáját. Még akkor is az emberben az volt az érzésem, hogy jó, még egyszer nem fogja elkövetni ezt a hibát. Ki tudja törölni a fejéből Alcaraz a rossz pillanatokat, és ez szerintem megint egy kulcs volt a mérkőzés befejezésénél, hogy Alcaraz megtanulta elfelejteni azt a 10 perccel korábbi teljes blokkot, mentális blokkot, és a tiebreaket úgy le tudta játszani, hogy le kell játszani.
Igen, nagyon érdekes volt egyébként a két játékosnak a testbeszéde ott 5-4 után, amikor megtörtént ez a 40 semmiről való elveszített játék igazából, mert nem tudom, nekem az volt az érzésem, hogy Djokovic ezt már elengedte.
Tehát más esetben, hogyha hárítasz 4 meccslabdát egy Grand Slam döntőben, akkor tudod, hogy ezt csinálni.
Igen, megőrülsz.
Egy picit próbálod. Elkezded ordítatni, és nem láttad ezt Djokovicon.
Nem láttam, egyáltalán nem láttam, pedig őre azért ez jellemző. És a másik oldalon meg pont azt várna az ember, hogy egy 21 éves játékos azt fogja csinálni, hogy hát igen, és ez nem jött össze, akkor picit azért remegek, és nem, én nagyon koncentrált, bólogatott, mondta, hogy jó, igen, ezt most elrontottam, de most megyek tovább, és csinálom, és nagyon szembetűnő volt ez a különbség, hogy Djokovicot most legyőzték, és már akkor elkönyvelte a vereséget, amikor még nem ütötték be a meccslabdát, és ilyet azért én nagyon-nagyon ritkán láttam Djokovic-tól.
Ez szerintem visszavezethető arra, amiről beszéltünk a meccs elején is, hogy Djokovic régebben azért kapaszkodhatott, ha az A opció nem ment, ha a játékterv nem ment, akkor volt BCD opciója. Ha más nem a lába, ha más nem a rutinja, ha más nem az, hogy negyedik, ötödik szedben őt már nem szokták megverni. Minden ott volt, csomó kapaszkodó, most semmi nem volt, mert bizonytalan volt a lába miatt, a térde miatt. De lehet, hogyha nincs ez a térdsérülés a Garroson, akkor is bizonytalan lett volna fizikailag, mert éreztük egész évben, hogy a hosszú meccseket, a hosszú labdameneteket nem bírja már Djokovic. És ez így biztos, hogy beleköltözött a fejébe, még akkor is, hogyha szerintem egyébként tök igazad van az alapgondolatodban, amit mondtál, hogy egy kicsit altatva voltunk mi is, talán saját magát is elaltatta azzal, hogy milyen simán jutott el a döntőig, mennyire... ahhoz képest, hogy úgy volt, hogy el sem tud indulni Wimbledonban, mennyire nem volt nehéz útja a döntőig, mert altattuk magunkat azzal, hogy azért jó megverte Rúnét, azért jó megverte egy viszonylag jól játszó Musettit, de igen, ég és föld a különbség a döntőig vezető úton az ellenfelek, és Carlos Alcaraz a jelenlegi duplázó, salakon és hüvön is duplázó, az első négy Grand Slam döntőit mind megnyerő Carlos Alcaraz ellen. Nagyon más a szint. Nagyon-nagyon más a szint.
Federer ugye héttel kezdett, hét megnyert döntő.
Hát simán kinézem Alcarazból.
Akár össze is jöhet neki egyébként. Még azon gondolkoztam, hogy ha már ezt ugye ezt a... beszélnünk kell a generációváltásról. No. Tudod, mint ott az a reklám, hogy most, hogy elmentek a férfiak, úgy beszéltünk a generációváltásról. Most, hogy mindenki meghallott a generációváltást, most már beszélgethetünk tényleg a generációváltást.
Igen, alig beszéltünk az elmúlt közel 100 salakbogadásban.
Amúgy 99. adás. Na, hogy mit akartam mondani, hogy a borítás, hogyha ha Alcarazék jól játszanak, és a sebességbeli különbség, amit tudnak Sinnerrel, az talán ezen a borításon jön ki először olyan szinten, hogy ha jó napja van és elkapja a fonalat, akkor füvön a legnehezebb megállítani. És most erre láttuk a legjobb példát, hogy Alcaraz lehet, hogy ma egy jó Djokovic sem, hogy ma, mi ez tegnap, egy jó Djokovic sem tudta igen. volna legyőzni. Igen. És ez nagyon durva.
És már egy évvel ezelőtt, mert akkor egy jó Djokovic
már,
volt.
Igen.
Tehát
igen.
Ott nem volt fizikai problémája Djokovicnak, ott szettelőnyben volt nagyon simán, ott még mindig mondhattuk azt, hogy a rutinban óriási a különbség.
Igen, és Cincinnati-ben ugye Djokovic azért visszavágott, és ott még azért voltak kérdőjelek bennünk, de szerintem az egy tényleg egy olyan meccs lehetett tavaly, amikor Alcaraz rájött, hogy ha ő a legjobbját nyújtja füvön, akkor a 37 éves Djokovic legjobbja már nem lesz elég.
Pontosan. És ezt kell látnunk egyébként, és ezt kell belátnia mindenkinek, hogy Djokovic bármennyire is óriási kaliberű teniszező, és még szerintem nagyon sok Grand Slam döntőt meg tudna nyerni, ha olyan ellenfelei lennének. Carlos Alcarazok és Jannik Sinnerek ellen ez már nem fog menni. Viszont csak ők ketten vannak, tehát hogyha ők valamilyen okból kifolyólag nem jut el a US Open-en ez a két játékos a döntőig, de Djokovic ott van, akkor még azt mondom, hogy szerintem egy Medvegyev ellen is megvan a fölénye. Már lehet, hogy egyre kevésbé.
Húzom a szám picit, de igen, tehát nem tudom elvenni Djokovic-tól, hogyha egészséges, még 37 évesen, és olyanok a körülmények, hogy az oda vezető út is úgy sikerül, és nem kell 2-5 szettest játszania mondjuk, és nincsen halálra dolgoztatva, akkor...
Ugyanakkor meg kell a teszt, pont erről beszéltünk.
Valamilyen szinte, tehát, igen. Tehát
szerintem nem volt jó, hogy
Dominóra
ellen nem kellett játszania, hát. Megkockáztatom, hogy Dominóra egyébként sebességben fel tudta volna venni a versenyt kihívás szintjén mondjuk Alcarazékkal, Sinnerékkel. Sok minden másban nem tudta volna fölvenni, tehát nem gondolom, hogy feltétlenül megnyerte volna azt a meccset, de lehet, hogy egy picit segített volna helyre tenni Djokovicnak a saját magában lévő kérdőjeleket, mert ami szerintem fontos volt, hogy bennünk nagyon sok kérdőjel volt azzal kapcsolatban, hogy is van Djokovic, milyen szinten is van, de az az érzésem, hogy életében először szerintem saját magának is voltak kérdőjelek a fejében, és ezt láttad a meccsen, a testbeszédéből, meg egy csomó minden másból. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Ami még számomra egy picit ilyen kiegyenlítődött ezen a vasárnapi napon az, hogy ugye még mindig azt mondjuk Alcarazra, hogy 21 éves, nagyon fiatal, összehasonlíthatatlanul kevesebb tapasztalata van Djokovichoz képest. De ez szerintem már nem igaz annak ellenére, hogy a 24 és a 4 között óriási a különbség. De az, hogy te nyertél 4 Grand Slamet 4-ből, abból 2-ször Novák Djokovicot verted meg, nyertél egy 5-szettest is, még pluszban még egy 5-szettes Grand Slam döntőt, másfél hónappal ezelőtt, és életed első Grand Slam döntőjét is megnyerted Casper Ruud ellen, aki egy jó tenyeressel rendelkezik, az akkora rutint ad, ami majd jelen pillanatban a fizikai körülményeket is figyelembe véve szinte egy szintre hozza egy idősödő, lassuló Djokovic-sal.
Már tehát, hogy a játékát?
Azt nem, azt mondom, hogy, most már rutinban Alcaraz ezzel a 4 megnyert Grand Slam döntővel majd hogy nem tart ott, mint Djokovic. Ez most nagyon hülyé hangzik, mert a számok között
kicsit
nagy a különbség.
Kicsit most meg is szédültem ettől egy picit, de...
Ne, de nyilván a számokban nagyon nagy különbség van. De szerintem ezt a meccset Alcaraz szorosabb helyzetben is megoldotta volna. Uh-huh. Tehát mondjuk 4 vagy 5 szedben is megoldotta volna, mert ott van benne az, hogy ő már megcsinálta ezt egyszer.
Igen.
Djokovic ellen is megcsinálta amúgy 3-szor.
Igen, de ugyanakkor meg már nem ez fog dönteni nem, szerintem ilyen helyzetekben, hanem az egyre idősödő test, és amit nem lehet elkerülni. Tehát Djokovic lehet a legnagyobb valaha, hogyha már nem ér oda. És tehát a sebességéből veszíteni fog. Ez teljesen egyértelműen látszik most is. Ha egészséges lett volna, akkor lehet, hogy egy picit jobban oda tudott volna érni, és mondjuk 1 vagy 2 ütéssel meghosszabbítja a pontokat. De ha Alcaraznak ilyen napja van, akkor ezen a borításon már ő lesz a favorit. És egyébként a döntő előtt is így volt, az nagyon durva volt, néztem az odcokat, valami 1-4 vagy 1-6 volt Alcarazra, és 2-21 Djokovicra.
Én ott éreztem azt, hogy altatva vagyunk egy picit, hogy engem is meglepett, hogy valami 60 nem tudom hány százalék volt Alcaraz, és 39 Djokovicnál egy wimbledoni döntőben, és akkor jön rá az ember, hogy ja, igen, itt azért már fordult egy kicsit a kocka, és sajnos más dolgokat is figyelembe kell vennünk, nem csak pusztán a teniszt és a tapasztalatot. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, a generációváltás hosszú folyamatának egy újabb ilyen szöge volt, amit be lett verve a falba.
Igen, ezt látni kell, hogy ez folyamatosan zajlik, és nem ilyen... Hogyha éves szinten nézzük, akkor azért ez egy nagyon komoly mérföldkő lesz ez az év szerintem, amikor arról beszélünk, hogy mikor van
győzelem nélkül őrségváltás. Zárja ezt az évet úgy, hogy tavaly még ott volt minden 4 Grand Slam döntőben. Akkor
ahogy azt mondjuk, én megtippeltem hogy... évelején. Bocsánat, ezt hallottátok? Mi történt? Halló, itt vagy? Ki van itt? Halló?
Ahogy ezt Bálint megjósolta, az őrségváltás lezárulhat, akár egy hónapon belül is.
A Salakblog Podcast szponzora és a wimbledoni tenisztorna hivatalos söre a Stella Artois. Fogyasszátok felelősséggel.
Beszéljünk a lányokról? Uh-huh. Krejcsikovájékról? Uh-huh. Mekkora döntő volt?
Nagyon nagy, imádtam.
Mekkora döntő hát, volt?
Így, valaki nekem azt mondja, Petra, figyelj, lesz egy Krejcsikova-Paulin döntő wimbledonban, így a női, azért mondom, jó, oké, legyen. Érdekes. És mekkora volt? Sőt, az utolsó 3 meccs mekkora volt a női tornán?
Amúgy, ja. Az a két elődöntő.
Az zseniális volt, és az, hogy ez a két fantasztikus győzelem, amit Paulini és Krejcsikova összeszedett az elődöntőkben, az úgy tovább vitte a lendületet a döntőre, ez szerintem csodálatos volt ebből a szempontból. Fantasztikus döntőt láttunk, fantasztikus volt látni mind a két lányt, ahogy ki tudta hozni magából a mérkőzés egyes szakaszaiban a legjobbját, és ez nagyon nehéz Grand Slam döntőben, ha nem Novák Djokovicnak, vagy Serena Williamsnek, vagy stb.-nek hívnak téged, ez nagyon nehéz, ha Krejcsikova és Paulini mentális helyzetét, vagy tapasztalatát, vagy rutinját nézzük, és ki tudták hozni, és ez nagyon ritka, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és a döntőszett abból a szempontból rég látott szorossággal volt. Kicsit nekem hasonlított a döntőjátszma a Świątek Muchová Roland Garros döntőhöz tavaly.
Az jó volt.
De ott más volt, mert ott Świątek már Grand Slam bajnok volt, Muchová meg élet első Grand Slam döntőiben volt, tehát mások voltak azért a végjátékban az otcok, a rutin dolgok, és ott is egy-két labdameneten múlott az, hogy Muchová nem tudta megverni Świąteket, és itt meg ugye egy fej-fej mellett haladtak a lányok, mert mind a kettőjüknek az első wimbledoni trófea volt a tét, és mind a ketten nagyon közel voltak, és ennyin múlott. És szó szerint ennyin múlott, mert Paulininek az a kettős hibája bréklabdánál az ennyivel volt kint. És, ja nem, az bocsánat, az sokkal többen volt kint, inkább azt mondom, hogy azon a kettős hibán múlott.
Az egy kulcs pillanata volt a döntőszetnek.
És ugyanúgy, hogy Krejcsikova, ahogy Alcaraz is beremegett a végén egyébként jó pozícióban, mert ugye Krejcsikova úgy állt oda 5-4-nél szerválni, hogy veszített addig a döntő játszmában 1 vagy 2 adogató pontot. Brutálisan jól szervált. Én még wimbledoni döntő szettjében így szerválni valakit női tornán nem nagyon láttam, hogy őszinte legyek, és úgy állt oda, hogy jó, neki ezt most muszáj kiszerválnia. És akkor ugyanaz volt, mint Alcaraznál, hogy 40 semmi, nem ugyanaz volt a szituáció, de nagyjából ugyanaz volt a szituáció, és elkezdtek rontogatni, és akkor ott voltak a bréklabdák Paulininél, és tényleg nagyon kevésen múlott, hogy menjen tovább, és döntőszett tiebreak legyen, de tényleg szerintem fantasztikus döntő volt, és abszolút megérdemeltem volna mind a két lánya győzelmet, de Krejcsikova többet tett, egy icipicivel többet tett érte a döntőszettben.
Azon múlott talán, amit mondtál te is, hogy neki volt már Grand Slam győzelme maga mögött.
Érdekes, hogy én ezt kérdeztem talán Köves Gábortól, hogy számít-e az, hogy azért a másik oldalon volt 11 Grand Slam győzelem, és értem, hogy a vegyes páros meg a női páros az nem ugyanaz, mint az egyéni, amit megnyert Krejcsikova, de attól ő még ott volt 11-szer vagy 12-szer egy Grand Slam döntő utolsó játékában. Most tök mindegy, hogy fogadott érte, vagy a partnere adogatott érte, de ott volt, beütötte a meccslabdát, vagy a párja beütötte a meccslabdát, és neki ahhoz dolgoznia kellett, és ez szerintem összehasonlíthatatlanul nagy tapasztalat, és ez látszott Krejcsikova adogató teljesítményén a döntő játszmában, úgyhogy szerintem igenis számított az az előtte megnyert 11 Grand Slam torna.
Nagyon érdekes volt, mert ugye úgy kezdődött az egész, hogy hát ez Krejcsikova akkor lesimázza, de bennem nem volt sosem az, hogy ez tényleg, ez 6-2-6-2 lesz ez a meccs. Mert Paolini nagyjából mindig megcsinálta azt, hogy ha hátrányba is került, akkor egy picit, jó, most össze kell szednem magam, és tudott váltani meccs közben, ami szintén egy nagy erény, és meg is tudta csinálni.
Engem az érdekel elsősorban, hogy Paolini hogyan fogja feldolgozni ezt a két hónapot, mert egyik oldalon ez egy rettentő sikeres két hónap volt. Az, hogy eljutott...
Az ötödik már a világranglistán.
Tehát, hogy így,
a semmiből.
És miket játszott, milyen meccseket játszott Paolini, a Vekic elleni döntőszett tiebreak, stb. Tehát, hogy de ott van két elveszített Grand Slam döntő, és a másodiknál nagyon közel volt, és nagyon kevésen múlott, és ezt ő is pontosan tudja, és életemben először láttam szomorúnak Paolinit a díjátadó alatt, amikor azt láttad rajta, hogy az a mosoly, ami letörölhetetlen az arcáról, az most egy kicsit kényszerített volt, és ez fájt neki. És nagyon kíváncsi vagyok rá, egy olyan típusú játékos, mint Paolini, akiről azt képzelem, hogy a személyiség egy nagyon könnyed, ilyen easygoing személyiség, magyarul ő le tudja magáról söpörni ezeket a kudarcokat, és tud menni tovább, mint ahogy te is mondtad a meccsen belül is, azt az első szettet le tudta magáról söpörni, és fantasztikusan egyenlített ki, fantasztikus játékkal, hogy erre hogyan reagál erre a két elveszített döntőre, és tud-e ezekből annyit meríteni, vagy tudja annyira pozitív dolgokat nézni ebből a két Grand Slam tornából, hogy a következő Grand Slam döntőit már megnyeri.
Hát ha lesz neki, mert ugye arról beszéltünk, hogy Krejcsikovánál éreztem, én azt mondtam, hogy nála érzem azt, hogy neki nem biztos, hogy összejön még egy, hát ezt már csak az is alátámasztja, hogy idén Wimbledon előtt a mérlege 7-9 volt, kettő meccset nyert meg a február óta gyakorlatilag, beteg volt, sérülései
igen,
voltak.
Igen, a hét győzelemből is, na, nagy része az januárban jött.
Igen, úgy. És Wimbledonban meg ugye 8-1-7-0, tehát most ez nagyon kijött neki a lépés, kihasználta az adódó lehetőségét, Paolininek két lehetősége volt rövid időn belül, és nem tudta kihasználni, és az is kérdés, hogy ez akkor most összenyomja-e, és azt mondja, hogy igen, akkor én most már oda teszem magam, hogy én nekem Grand Slam döntőkbe el kéne jutnom, mert kettőt megcsináltam, és de jó lenne még egyszer, és ez egy olyan öngerjesztő folyamat, hogy ez akár bele lökheti abba, hogy görcsösebb lesz egy picit. Tehát pont amitől annyira jó nézni Paolini játékát, hogy ilyen flow lesz, teljesen magától értetődő, minden olyan könnyed, és mosolygós, és happy, és tök jó. Ha odajön az eredménykényszer, és odarakod te magad az eredménykényszert, hogy igen, nekem ott a helyem, csak ahhoz azt hozni is kell, akkor tornáról tornára, és ha nem hozod, akkor azt fogod tapasztalni, hogy negatív impulzusok érnek, csalódások. Mert eddig az volt, hogy egy negyed döntő, hát az mekkora, de jó, eljutottam egy negyed döntőig. És ha följebb rakod a lécet, és folyamatosan levered, akkor az neked nagyon be fog ütni.
Így van. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre hogyan reagál. Arra is kíváncsi vagyok, hogy Krejcsikova elkezde jobban hinni magában, mert mind a két lány azt...
Egy időségben 28 évesek mindenki.
Azt szajkózta mind a kettő, hogy nem nagyon hittek saját magukban, és most kezdenek el hinni saját magukban. Krejcsikova meg szerintem még a Garros győzelme után sem hitt el. És ha megnézed a díjátadó, vagy meghallgatod a díjátadó ünnepségét, amikor átvette a salátástálat, a trófeát, akkor a beszédének a 40% az incredible, meg az unbelievable szavakból állt. Tehát, hogy mennyire nem tudja elhinni, mennyire nem fogta föl ezt, mennyire nem. De most el kell hinnie, hogy ő tud így teniszezni, és aki így játszik, egy wimbledoni döntő harmadik játszmájában, hogy ő teniszezett, annak el kell hinnie magáról. De ugyanez igaz Paulinire is. Ez most nagyon nagy kérdés, hogy tényleg elhiszik-e magukról a következő ilyen helyzetekben, amiről te is beszéltél.
Szerintem nagyjából megbeszélgettük, hogy mi történt itt a wimbledoni hétvégén. Beszéltem arról, az előző adást ott hagytuk abba, hogy Gergő küldött nekünk még egy játékot, ugye az volt a feladvány, hogy melyik két férfi teniszezőnek ugyanaz a beceneve, hát mi erre nem jöttünk rá.
Nem.
Megmondjuk őszintén, hogy fogalmunk sincs.
Annyira hasonló nevű emberekben gondolkozom, mert olyanok vannak, mit tudom én, Alexek, meg Alexanderek, meg Sasák, meg nem tudom, de hogy így nem tudom.
A Sasa az nem biztos, hogy rossz amúgy.
De ki az, aki Alexander Zverev mellett még Sasa? De nyilván Alexander Bublik itt is nyilván hívta hát már, ő, amúgy, ha más nem anyukája Sasának.
Szerintem,
de...
amúgy, hát ha kell mondani, akkor szerintem az. Amúgy
de,
az egy
tehát,
jó.
Hogy kira, mert Sasa Zverevet néha
remélem, nem
fa,
a Rodik és Möri, hogy Endike.
Sasa.
Két Endike. Remélem nem erre gondolt a Gergő, vagy ilyesmire. Úgyhogy Gergő, írd meg nekünk, és akkor a következő
két
adásban...
Férfi teniszező? Azt két férfi teniszező? Azt hiszem, hogy van egy lány, meg egy fiú.
Nem, ebben két mindegy, férfi teniszezőt keresünk.
Vagy írd meg, vagy még ti gondolkozatok rajta, és akkor kommentben lehet.
Ja, jövő héten utána járunk. De kommentben nyugodtan írjátok meg, ugye. Amíg nem jövünk, most ugye véget ért a Wiblenoi torna, de a Salakblog Podcast folytatódik.
A századik adással.
A századik adással. Azért az durva.
Na jó, valami különleges dologgal kéne készülni, mondjuk megisszuk az összes sört.
Az nem különleges, az rossz.
30 percen keresztül nézitek, ahogy csörözünk a bálintát.
Az összeset nem tudom meginni.
Nem
az kizár dolog.
Mert most meleg van, úgyhogy most azért lecsúszna kettő, nem?
Hát, de több nem, mert ugye felelősség de. Teljesen kell.
Így van.
Na, úgyhogy jövünk majd legközelebb is Petrával a Salakblog Podcasttel, mert hogy jön Nadal Bostadba, Leo Borgal játszik, az megvan. Uh-huh. Azért ez komoly uh-huh. lesz.
Az nagyon kemény.
Úgyhogy jövünk legközelebb is, addig is, amíg nem jövünk Salakblog Podcast-tel, hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, fent vagyunk SoundCloudon, Spotify-n és Apple Podcast-en is. Hogyha kérdezni akartok tőlünk, akkor a Salakblog Facebook oldalán tegyetek fel a kérdéseiteket nekünk. Nagyon szépen köszönjük a Stella Artoának, hogy támogatta ezt a wimbledoni hétvégét, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a kedves szponzorunknak, és aztán jövő héten jövünk a századik adással. Addig is, sziasztok!